Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsőítsük Istenünket a 42. Zsoltár első versének éneklésével. 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 165. számú dicséretet énekeljük. Az énekeskönyvünk 165. számú dicséretét énekeljük végig, 6 szép verse van, így kezdődik az első vers, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
22. úrnapja, 57. kérdés. Miféle vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem vétetik fel Krisztushoz azonnal az élet után, hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. 58. kérdés. Miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból? Mivel már most előre érzem szívemben az örök élet örömét, hiszem, hogy életem elmúltával olyan teljes boldogságom lesz, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, amelyben Istent örökké dicsérni fogok.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, most az első részből, az első 14 verset olvasom. Pál, Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek, s a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólító szavára imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Örömmel jöttünk a te templomodba, hiszen ünnepnap van, hálaadásnak az ünnepe, és a segítségül hívásnak az ünnepe is egyben. De örömmel jöttünk azért is, Urunk, mert hisszük, hogy hozzád érkezünk, hogy te készített számunkra a te igédnek az üzenetét, hogy tápláljad a mi lelkünket, hogy a hitünket építsed, és te hozzád közelebb kerüljünk. Urunk Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, nem csak a konfirmáció alkalma miatt, hanem a te kegyelmed nagyszerűsége miatt is. Köszönjük neked, hogy szeretetedet kiárasztottad erre a világra, hogy ez valóság lehetett a mi életünkben is, és megtapasztalhattuk a te kegyelmedet és irgalmadat minden nap. Urunk, amikor magunkra tekintünk ezzel a nagy kegyelemmel és ezzel a nagy irgalommal szemben, azt látjuk, hogy nem mindig voltunk olyanok, mint akik hozzád ragaszkodtunk, akik téged figyelembe vettünk, sőt, hát azt meg főleg nem, hogy az első helyre tegyünk úgy, ahogy tanítottál. De ugyan látod a mi tökéletlenségünket, látod a mi hibáinkat és vétkeinket, amelyeket meg is vallunk előtted, mégis olyan jó jönni hozzád tudva, hogy mindezek ellenére is a tiéd vagyunk, hogy nem ettől függ sem az üdvösségünk, sem a hozzád való tartozásunk, hanem egyedül a te döntésedtől, a te kegyelmedtől és a te irgalmattól, amelyel hisszük most is meg akarsz ragadni mindannyiunkat. Kérünk tehát, Urunk, jöjj közénk, áld meg Isten tiszteletünket, szólíts meg bennünket szent lelked erejével. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 155. dicséretet fogjuk énekelni, és közben az ének alatt a gyülekezeti terem a templomszint alatt található, ott tartjuk a gyermekisten tiszteletet. Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik még nem kezdték el a konfirmációt, ezt a lehetőséget, a gyermekisten tiszteletet. Utána a konfirmációs fogadalomtételre vissza lehet majd jönni, tehát bátran menjünk erre az alkalomra. A gyülekezeti teremben lesz a gyermekisten tisztelet, és a 155. Zsoltár éneklése közben majd azon az ajtón fognak a gyermekek lemenni. Így kezdődik a 155. dicséret. Ó Úristen, légy közöttünk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelében, az első részben, a 4., 5. és 6. versekben így. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Körbe nézek magunkon, és kérdezem, hogy miért vagyunk itt. Ki miért jött ide most a templomba vasárnap, milyennek az előzménye, hogyan történt. Az a gyanúm, hogy nem véletlen. Tehát nem csak arról van szó, hogy sétáltunk az utcán, szólt a harang, és bejöttünk. Ismerek olyat is, aki így jött be. Van ilyen is természetesen. Máshová igyekezett, templomba, onnan elkésett, úgy tűnt, itt meg szólt a harang, azt mondta, ide még ide ér. És aztán utána elkezdett ide járni hozzánk, aztán utána máshová költözés egyebek miatt, de van ilyen is. De az a gyanunk, kedves testvérek, hogy akik most itt vagyunk, nem így történt. Ha valakinek mégis így történt, utána szóljon, hogy ő csak úgy benézett ide. Hanem van valami előzménye. Mi azt gondoljuk, hogy ennek az az előzménye, hogy meghívtak bennünket egy konfirmációra. Az az előzménye, hogy érintettek vagyunk az ünnepen. Vagy az az előzménye, hogy hát úgy éreztük, hogy most már jó lenne elmenni egy istentiszteletre, ki tudja, hát ha valami lelki segítséget kapunk ott. Vagy az is lehet, hogy az az előzménye, hogy hát itt szoktunk lenni, vagy másút, de mindenképpen fontos számunkra, hogy Isten igéjére figyeljünk, megszenteljük a vasárnapot. Van egy előzménye, és az előzmény az még hosszabb történet, hiszen a életünknek van egy története Istennel is. Van egy története, hogy mi módon kerültünk az Istennek a közelébe. Van olyan, aki belenőtt ebbe, mert ahogy megszületett, utána azt látta a környezetében, a szüleitől, hogy oda járnak, hogy fontos számukra az Isten, hogy fontos számukra az Istennek az igéje, és hogy ezért hajlandók áldozatot hozni több fajtát, például, hogy vasárnap úgy szervezik a vasárnapjukat, hogy lehetőség szerint ott legyenek a közösségben. Szóval van valami történet, és ebben a történetben néha az előttünk járók, a körülöttünk levők voltak a példák. Sokszor úgy kezdődik a tanulás, azt mondják, hogy állandóan tanulunk, de aztán persze az is lehet, hogy van, amikor már csak a környezet befolyása van, nehéz ebben különbséget tenni, hogy mi a tanulás és mi az, ami a környezetnek a hatása. Hogy amikor megszületünk, akkor elkezdjük figyelni azt, hogy mi történik körülöttünk, és amit figyelünk, azt hát próbáljuk utánozni, vagyis hogy valamilyen módon az a tapasztalatom, hogy a gyermekek elszokták fogadni kezdetben a szüleiknek az értékrendjét. Tehát amilyen példát mutatunk, azt nagyjából elfogadják. Tehát ha mondjuk szeretünk együtt létkor, amikor együtt vagyunk, imádkozni az étkezés előtt, nem tapasztaltam még, hogy a gyermekeim kicsi korban rögtön tiltakoztak volna ez ellen. Úgy látták, hogy ez a természetes, és ezt követték. Nem tudom, hogy később hogy lesz, fogják-e követni ezt a szokást, vagy ezt a dolgot, de hogy vannak olyan helyzetek, amik olyan természetesek, és azt követik. Aztán nyilván ilyenek vagyunk mi is, egy idő múlva felülbíráljuk, aztán okosabbak vagyunk, 10 éves korban mindannyian, vagy hát kinek mikor jön ez elő, okosabbak leszünk, ugye kiderül, hogy hát az idősek azok már nem tudnak semmit, meg nem is értenek ezt a mai világot, ezt nem értik. Nyilván van egy ilyen korszak is az életünkben. Aztán utána rájövünk, hogy hát lehet, hogy nem pont így van. Egyébként az a tapasztalatom, hogy akkor szoktunk rájönni, amikor a gyerekeink kezdenek így viselkedni velünk, hogy hát bizony valóban ez egy ilyen dolog, csak egy korosztályi tünet igazából, amin mindenkinek át kell valami módon esni. Aztán vannak olyanok is közöttünk, akik úgy kerültek az Isten közelébe, hogy messziről indultak, és a messziről indulás után valami módon mégis rájuk talált az Úristen, rájuk talált, hogy megragadja őket az ő szavával és az evangéliumnak a szavával. Vannak olyan élettörténetek, amik erre, arra, amarra kanyarogtak, és egyszer csak az Úristennek a közelébe kerültek. De hát hogy van ez? Ez egy véletlen műve, ahova születünk, hát hogyha keresztény családba születünk, akkor hívők leszünk és üdvözülünk. Hogyha nem keresztény családba, akkor meg akinek van egy kis szerencséje, hát ha szembe jön vele az evangélium valahol. Az az igazság, hogy azon gondolkodtam pont, hogy mi lelkészek szerettünk úgy gondolkodni a szolgálatunkról, hogy az biztos egy lehetőség arra, hogy valaki meghallja az evangéliumot. Hogy valaki meghallja, megértse, és így tekintünk a legtöbb szolgálatra. Nyilván a istentiszteleti szolgálatra magától értetődő módon, hiszen akik eljönnek a templomba, azok azért jönnek el, gondolom, mert van valami igényük ebbe az irányba, vagy hallani akarják az Isten igéjét, van valami nyitottságuk, ha csak nem kötelező módon vannak itt valamiért. Ugye erről jut eszembe, hogy egyik esküvőn volt egy ilyen történet. Ugye az esküvők azok olyanok, amire általában azért megy el az ember, mert meghívták. Legalábbis ez a tapasztalat. Persze, én vidéki vagyok, ott volt ilyen is, hogy valakit nem hívtak meg, elment, a szennyesnek nevezték, de nem is a templomba ment, hanem ott, ahol ettek oda. De ugye alapvetően azért nem ez a jellemző, hanem azért megyünk el egy esküvőre, mert meghívnak, vagy azért megyünk el, bocsánat, egy kicsit másik jellegű, de azért mégiscsak olyan, ahová nem azért kerülünk oda, mert oda szeretnénk menni. Van egy temetés a családban, a rokonságban, az ismeretségi körben, és hát illik együtt érezni, meg akarunk is, meg tiszteletünket ki akarjuk fejezni azzal kapcsolatban, szóval oda kerülünk. Mi meg szeretjük azt hinni, lelkészek, hogy amikor ott szolgálunk, akkor is van lehetőség arra, hogy hát, ha valakit megérint az ige. Egy történetet kezdtem el mesélni, hát valahol ott, ahol most nem ül senki, ott ült egy fiatal ember az egyik esküvőn, és hát amikor hát mondtam ige hirdetést, ugye az esküvőn is ige hirdetés van, akkor láttam, hogy egyre jobban elborul a feje, és hát forgatta a szemét, és próbálkozott kifejezni, hogy mennyire nem érte egyet azzal, amiről én beszélek, és hogy mennyire rossz helyen van itt ő, mert hogy itt ez az egész történet, ez annyira érthetetlen, és hát ellene van mindannak, amit ő gondol a világról, hogy ezt megpróbálta kifejezni. Azért a legtöbb ember nem ilyen, hanem valahogy palástolja az ilyen érzéseit ezeken a helyeken. Már nem is feltétlenül a templom iránti tiszteletből, hanem mondjuk a mennyasszony, vőlegény iránti tiszteletből, hogy hát ha nekik ez kell, biztos valamiért jó, akkor elviseljük és eltűrjük ezt a dolgot. De igazából a tapasztalatom mégis az, hogy ritkán fordul elő, hogy ezek a szolgálatok után valaki egyszer csak úgy érzi, hogy őt megszólította az Úr, úgy, hogy előtte nem volt semmi előzménye. Szóval igazából az Istennek a cselekedete, az Istennek a terve és működése az olyan, ami nem mindig van a mi kezünkben, sőt soha nincsen, a Szentlélek működik úgy, ahogyan jónak látja. De vajon valóban akkor ez csak egy véletlen műve, hogy pont olyan állapotban vagyok, pont olyan helyen vagyok, pont nyitott vagyok az evangéliumra, és akkor ennek az lesz a következménye, hogyha ha van ilyen állapot, amikor szívesen hallgatom meg azt, hogy az Isten szeret engem, és hogy megváltott, akkor üdvösségem lesz, ha ez éppen nem találkozik ezzel, akkor nem lesz, talán így lenne ez a történet, nem lehet tudni, hogy hogyan. Vagy úgy lenne, hogy az Isten munkálkodik értünk, mi pedig mindig azt mondjuk, hogy most nem érek rá, most ez van, azért ilyen van, legalábbis az én életemben van ilyen, hogy ő szól, és akkor én meg, hát van fontosabb dolgom is, annyi fontosabb dolog van, mint hogy imádkozzak, vagy ráfigyeljek, vagy időt szánjak rá, nem? Tehát tényleg azért fontos dolgok vannak az életünkben. Dolgozni kell, aztán pihenni kell, aztán hát nem is tudom, mindenki tudná sorolni a kifogásokat, hogy mennyi fontosabb dolog van az életünkben, mint az Istennel foglalkozni, vagy ráfigyelni. Pedig, hát azért ez így van, de mégsem ezen múlik, azt gondolom, hanem mind. Egészen megdöbbentő dolgot ír Pál apostol az efézusiaknak, azt írja, hogy mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez az ige arról beszél, azt mondja Pál az efézusiaknak, akik egyébként nem is zsidók, mert azért a kiválasztásról alapvetően az jut eszünkbe, hogy vannak a zsidók, aki ugye Ábrahámot Isten kiválasztotta, és kiválasztotta az ő utódaikat, és aki ebbe beleszületett, az a szövetséges népnek a tagja volt. De az efézusi gyülekezet nem csak olyanokból áll, akik zsidók voltak, hanem olyanokból is áll, akik a keresztény hit előtt pogányok voltak, vagyis nem zsidók, görögök, vagy bármi mások voltak. Hát őket hogy választott ki az Isten erre? Hogy választotta ki őket? Hogyan lettek részesei ennek a kiválasztásnak? Úgy tűnik, hogy ez a kiválasztás egyébként Jézus Krisztusban történik, tehát itt nem is az Ábrahám utódairól van szó alapvetően, hanem egy új kiválasztásról. Isten az, aki választ. Isten az, aki dönt. Isten az, aki kiválaszt magának a világ teremtése előtt, és aztán utána pedig mi leszünk az övéi. Az ő döntése az, hogy itt vagyunk. Azzal kezdtem, hogy miért vagyunk itt. Nem véletlenül vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert Isten azt jónak látta, hogy mi most itt legyünk. Isten azt jónak látta, hogy hitünk legyen. Isten azt jónak látta, hogy megragadjon bennünket az üdvösségre. Isten kiválasztó szeretetéről van szó, amely megjelenik sorban a Bibliában, amikor kiválaszt magának valakit. Ez a kiválasztás sokszor olyan, amelyet nem értünk, nem tudjuk, hogy miért így választ ki magának valakit. És ugye ez magyarázza azt, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, én őszinte vagyok magamhoz legalábbis itt és ebben a kérdésben, azt mondom, hogy nem érdemlem meg, hogy kiválasztott engem az Isten az üdvösségre, mert hogyha az életemet néztem, meg a hűségemet, meg a ragaszkodásomat, meg hogy hogyan buzgolkodtam érte, meg hogyan voltam engedelmes, akkor én nem választottam volna ki magamat az üdvösségre. De az Isten másképp gondolkodik, másképp lát, másképp cselekszik. Kiválasztotta a legszebb példa talán a legelején Jákóbot. Voltak ketten, Ézsau meg Jákob. Ézsau érdemelte volna meg azt, hogy ő legyen az elsőszülött. Jákob már eleve is egy csaló, már a születésekor is ott igyekezett, hogy megelőzze a testvérét ebben a kérdésben. Aztán utána pedig, hát ügyes trükkökkel megszerezte az elsőszülöttségi áldást. Azt gondolhatnánk, hogy Isten jó tanító bácsi módjára megfette ezért, és azt mondta, hogy nem, te nem érdemled meg, sőt büntetést kapsz. És nem ez történt. Tudjátok, mi történt, kedves testvérek? Akkor, amikor el kellett menekülnie, akkor, amikor futott a testvére jogos haragja elől, azt mondta, hogy én veled vagyok, hogy én veled leszek, és elkísérlek. És ő kapta meg az áldást. Ő kapta meg, mert Isten őt választotta. Isten így döntött felőle. Lehet, hogy mi nem őt választottuk volna, de Isten mégis őt választotta ki. Hadd mondjam a másik ismert embert, Sault. Nem a király Sault, az is egy érdekes történet, hanem a farizeus Sault. A farizeus Sault, aki ott van az első vértanú halálakor, az első vértanú István, akit megköveznek, mert nem tudják legyőzni őt a vitában. Ott van, és egyetért ezzel, hát mentségére lehetne mondani, hogy ő nem kövezett, tehát nem vett részt a kövezésben, ugye ez a megkövezés addig dobálták, amíg meg nem halt, tehát ez egy kivégzési módszer volt akkor, de azért mégiscsak besegített egyetértésében, hogy a felső ruhával nehéz kövezni, nehéz így dobálni, azokat levették, hogy jobban, nagyobbat tudjanak dobni azok, akik meg akarták ölni Istvánt, és arra vigyázott az ő ruhájukra, nehogy ott valami történjen vele. Tehát ez a Saul, aki utána még megy és üldözni akarja mindazokat, akik Jézus nevét segítségül hívják, ezt a Sault Isten kiválasztotta, nem csak az üdvösségre, hanem kiválasztotta arra, hogy megtérjen, kiválasztotta arra, hogy a pogányok apostola legyen, hogy az üdvösség hirdetője legyen, kiválasztotta arra, hogy átálljon az üldözöttek közé. Kiválasztotta Isten, lehet, hogy mi nem választanánk ki, sőt, az akkoriak se így gondolták, amikor már nem lát vak ott Böjtől, Damaszkuszban, az egyenes utcában, akkor az Úristen szól Anániásnak, egy ottani Jézus követőnek, hogy menj el, mert ott imádkozik, tedd rá a kezed, áld meg akar keresztelkedni, imádkozz érte, és így tovább, akkor Anániás tiltakozik, hogy Uram, hát nem gondolod komolyan, ez azért jött ide, hogy minket üldözzön, elfogjon. Hát ő se gondolta, hogy hát ebből a Saulból lesz valami. Hát nyilvánvaló volt, hogy ez egy ellenség. Hát hogy gondolja ezt az Isten? Aztán utána meg, amikor már hát mégiscsak megtörténik ez úgy, ahogy az Úristen akarja, akkor utána elmegy Damaszkuszba, Damaszkuszból Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben meg a vezetői, a gyülekezetnek, az apostolok, Jézus tanítványai nem akarnak vele szóba állni. Tehát ugye akkor nem úgy volt Jeruzsálemben, hogy ott volt a nagy szép templom, és akkor ott ember bekopogott a lelkészi hivatalba, vagy a plebánoshoz aztán megbeszélte a dolgokat, hanem házaknál jöttek össze a keresztjének, valahogy meg kellett találni. Nem volt kiírva, hogy itt van a templom Isten tiszteletekkor, hanem úgy volt, hogy hát valahogy meg kellett találni. De senki nem árulta el, hogy kérdezte, gondolom, hogy na, az a Péter merre van, milyen Péter. Tehát aki tudta, az nem akarta neki megmondani, mert hogy hát Saul tudták, hogy kicsoda. Senki nem gondolta volna róla, hogy az lesz belőle, ami. De Isten másképp látta ezt jónak. Ő a döntő, ő az, aki eldönti azt, hogy mi történik. Mind jó, amit Isten tészen mondja az egyik énekünk, és igazából számunkra az a legfontosabb ebben, hogy micsoda kegyelem, hogy kiválasztott bennünket. Micsoda kegyelem, hogy megszólított. És hogyha körbenézünk magunk körül, azt látjuk, hogy bizony nagyon sokan vannak olyanok, akik nem értik Istennek a szavát. Hogy milyen magától értetődő, hogy amikor kinyitjuk a Bibliánkat, amikor beleolvasunk, és azt látjuk, hogy ez egy érthető, nekünk szóló üzenet, hogy öröm számunkra, hogy vezet bennünket, hogy növeli a hitünket az Isten, hogy közelebb kerülünk hozzá, mint az ő népének a tagjai, és vannak benne nehéz részek, amikkel meg kell gyakran küzdeni, de mégis értjük ennek az üzenetét. És milyen kevesen vannak, akik értik. Vannak, akik olvassák, és nem értik. És nem tudnak vele mit kezdeni. És nem változik meg az életük. Pedig ugyanazt a Bibliát olvassák. Ugyanazt a szöveget. Lehet, hogy nekik még nem jött el az az idő, amikor ez a változás bekövetkezik az életükbe. Lehet, hogy nem fog eljönni, mert nincs ennek kiválasztva. Kemény dolog ez, kedves testvérek. De én azt gondolom, hogy mindez arról szól, hogy bennünket Isten kiválasztott, és ennek kell örülni. De nem csak annyi, hogy bennünket kiválasztott, mert akkor ezzel letudhatnánk, hogy hát Isten kiválasztott bennünket, akkor hát nem kell semmit csinálnunk, ha kiválasztott, akkor úgyis az övéi leszünk. Ez ebből a szempontból igaz, de ha nem kell semmit csinálnunk, az nem igaz, mert egyrészt meg kell értenünk, mégiscsak a mi dolgunk, hogy átéljük, mégiscsak a mi dolgunk, hogy megértsük Istennek a hívogatását, és megértsük az ő szeretetét, és mégiscsak a mi dolgunk, hogy erre igent mondjunk. Mert valójában, ez egy kicsit, a sorrend nagyon fontos, nem is kicsit nagyon, mert valójában azt, hogy kiválasztott bennünket, azt már csak akkor fogjuk megérteni, amikor megértettük, hogy az övéi vagyunk, amikor már döntésre jutottunk. Akkor, amikor már kimondtam, megvallottam, hogy hozzá tartozom, és őt akarom követni, akkor így visszatekintve azt látom, hogy hú, de hát ez nem egy véletlen. Hát Isten ezt így intézte, így rendezte el. Azért, mert olyan családba születtem, azért, mert rátaláltam, azért, mert nagyon távol voltam tőle, de megtalált engem. Isten ezt így intézte, így rendezte el. Ez nem véletlen. Ez az ő munkálkodásának az eredménye. Ez Jézus Krisztus szeretetének az eredménye, hogy én most az övé vagyok. Hogy ez nem véletlenül történt. Ezt akkor értem meg, addig nem. Addig nem fogom megérteni, és addig mindenféle más dolgokat fogok belemagyarázni, és próbálok értelmezni. Ő az, aki döntött, ő az, aki döntött felőlünk, és ő az, aki döntött felőletek, ő az, aki elhatározta, hogy megszabadít bennünket a bűn rabságából, és örök életet ad nekünk. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt. Nem azt mondja, hogy egyszer úgy gondolta az életünk során, hogy talán most mégis, hanem már a világ teremtése előtt Isten döntött. Döntött arról, hogy meg fogja menteni azokat, akik hisznek benne. Döntött arról, hogy üdvözíteni akar bennünket. Ez Istennek a döntése, ez az ő szeretetének a jele. Azért hívott el, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Hát itt kicsit nehéz helyzet elé kerülünk, mert ugye egyrészt Isten cselekedett, de most úgy tűnik, hogy nekünk is van valami feladatunk, és az, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Nem egy egyszerű történet ez, viszont azt látjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hogyan leszünk szentek? Szentek úgy leszünk, úgy lehetünk, hogy az övéi vagyunk. Szentek úgy leszünk, hogy ahogy majd hallani fogjuk a heidelbergi KT-nak a tanítását, és a heidelbergi KT első kérdésének a feleletében, az a szent, aki az övé, aki hozzá tartozik, aki az ő tulajdona. Az a szent, aki Isten népe, aki Isten népének a tagja, aki Jézus Krisztusnak a követője, aki Istené, akit magának elhívott, akit fiává fogadott, ő vagy azok a szentek. Nem azért, mert tökéletesek, hanem azért szentek, mert ki vannak választva az üdvösségre. Azért szentek, mert már nem a bűn uralma alatt vannak, nem a sátánnak a szolgái, hanem Istennek a szolgái. Azért szentek, mert Istenéi, ezért vagyunk szentek. És hogy fedhetetlenek legyünk, nyilván ott kell legyen az életünkben a törekvés arra, hogy Isten akaratát kövessük, és azt megvalósítsuk minden erőnkkel. Azonban, ha mégsem sikerül, és hát valljuk be, nem mindig sikerül, és gyakran nem sikerül, akkor is mindig emlékeztet bennünket Isten, hogy ő már döntött felőlünk, megváltott bennünket, és hogy érvényes ránk Jézus Krisztusnak az áldozata. Feladatot is kaptunk, mégpedig azt, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Van feladatunk is, megváltott bennünket, elhívott, és azt bízta ránk, hogy őt dicsőítsük. Hadd mondjam el, hogy nekem ez egy kicsit nehéz helyzet volt, nehéz volt ezt így megérteni. Mindig úgy értelmeztem az Istennek a kegyelmét az életemben, hogy hát az Isten azért van, hogy engem megmentsen. Azért van, hogy nekem segítsen. Végül is, hogy az imádságaink jelentős része az ilyen, hogy bajban vagyok, Uram, gyere, segíts. És azért szoktunk bajban lenni, így, úgy, amúgy, nem egyszerűek az életünknek a helyzetei, az emberi kapcsolatainkat sem mindig egyszerű rendezni, nem mindig egyszerű az egyetértés, nem mindig tökéletes a boldogságunk, hanem vannak olyan helyzetek, amikor nehezen értjük meg egymást, pedig hát elvileg ugyanazt a nyelvet beszéljük, vannak aztán betegségek, vannak mélységek, vannak félelmek, vannak döntéshelyzetek, amikben nagyon nehéz eldönteni, hogy mi merre, hogyan legyen, és amiben gyötrődni is tudunk, és akkor olyan jó, hogy lehet kérni. Olyan jó, hogy lehet kérni Istentől. De nem arra való az Isten, hogy használjuk őt. Ez egy nagy félreértés. A bálványokat szokták használni. A bálványok valók arra, hogy használják. Ugye oda megyek, és akkor azt mondom, hogy hoztam egy kis ajándékot, ezt intézd el. Tehát körülbelül így képzeli el gyakran vagy megköszönök valamit. Ugye a bálványok például gyakran a különböző területekhez kapcsolódtak, és abban az időben például a hajósoknak is megvoltak a maguk bálványai, és akkor hát gyakran a nehezebb utak előtt akkor próbálták elnyerni a jó indulatukat, hogy valami eredménye legyen, vagy túléljék ezt a dolgot. Igazából nyilván mi kérhetünk Istentől, és ez egy nagyon jó dolog. Hívhatjuk őt segítségül, ez nagyon jó dolog. De nem abból áll a kereszténység, hogy Isten segít nekünk, nem ebből áll csak a Krisztus követése, hanem az, hogy ő használ engem. Nem én használom Istent, hanem ő használ engem. Vagyis abból, hogy az akaratát akarom cselekedni ebben a világban, hogy bizonyságot akarok tenni róla. Nem biztos, hogy mindig nagy szavakkal és nagy tömeg előtt, de az engedelmességemmel, a hitemmel, a hozzávaló ragaszkodással és a kitartással mellette, a bűnbánattal, azzal, hogy őt követem, azzal őt magasztalom, és azért dicsőséges kegyelmének adok hálát. Erre hívott el bennünket Isten, hogy meglássa a világ, hogy Isten dicsősége milyen hatalmas, és az ő kegyelme kiárat mindenkire. Erre biztat bennünket is, ezért van a kegyelem, ezért van, hogy emlékeztet, hogy ő döntött felőlünk, ő hívott el, ő az, aki kiválasztott bennünket az üdvösségre, és ő az, aki el is küld, ő az, aki azt akarja, hogy ebben a világban az ő dicsőségére éljünk. Ez egy kiváltság. Ez az Isten népének a kiváltsága. Ez az a kiváltság, amivel megajándékoz bennünket, és megajándékoz benneteket is. Ezzel, hogy az ő népe tagjaiként az ő gyülekezetében vagy gyülekezeteiben éljünk. Kedves testvérek, az Úristen így biztat bennünket, fogadjuk el ezt a biztatást, és fogadjuk el ezt a megerősítést, és adjunk neki hálát mindazért, amit cselekedett ebben a világban, az életünkben, amit cselekedett a mindennapokban, hogy az övéi lehetünk, hozzátartozhatunk az üdvözült seregnek a tagjaiként. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 105. Zsoltár első versével, a 105. Zsoltár első versét énekeljük, így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Álljunk fel, és együtt, közösen is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg, hogy megelőztél bennünket a szeretetben. Köszönjük, hogy előbb szerettél bennünket, mint sem megismertünk volna téged. Valóban igaz, hogy már még meg sem formáltál bennünket, már kiválasztottál arra, hogy a tiéd legyünk. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan nehezen ismertük fel, hogy hozzád tartozunk. Olyan nehezen értettük meg, hogy ez a kegyelmi kiválasztás, ez nekünk szól. És bocsáss meg azt is, hogy amikor megértettük, akkor utána is gyakran megfeledkeztünk róla. Úgy jártunk mi is, mint Péter, kiléptünk a vízre, hogy azon járjunk, és aztán jött minden vihar, nehézség, és aztán mégsem rád néztünk, hanem süllyedni kezdtünk. De köszönjük, hogy ott voltál mindig. Köszönjük, hogy nem hagytál el bennünket soha, és a te kinyújtott kezeddel megragadtál bennünket. Ahogy egykor a vízen járó, de süllyedő Pétert megragadtad, megragadsz bennünket is, hiszen hozzád tartozunk, hiszen a tiéd vagyunk, hiszen te nem hagysz el bennünket, akkor sem, ha mi nem vagyunk elég jók magunk szerint sem hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy a te gyermekeidként állhatunk most előtted, hogy hálát adhatunk a te cselekedetedért, hálát adhatunk a konfirmációért, és hálát adhatunk az egyházért, amelyet te választottál ki, és te hoztál létre, hogy a te néped tagjaiként élhessünk ezen a földön, és élhessünk az örökké valóságban. Hisszük, hogy nem csak most vagyunk a tieid, hanem örökké a tieid is maradunk, mindig a tieid leszünk. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy a fogadalmainkat meg tudjuk tartani, hogy a hitvallásunkhoz ragaszkodjunk, és imádkozunk, hogy ne veszítsünk téged szem elől az életünk során semmikor, és hogy mindig meghalljuk a te hívó szavadat. Köszönjük, hogy könyöröghetünk, így hozzuk eléd a nehéz helyzetben levőket, így hozzuk eléd a betegeket, így imádkozunk most, hogy légy kegyelmes hozzájuk. Vigasztald a gyászolókat, és légy ott mindazokkal, akinek szüksége van a te szavadra, útmutatásodra. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy Deák Zoli bácsival is együtt lehetünk ezen az istentiszteleten, köszönjük Kis Károly testvérünknek a sok-sok éves, évtizedes szolgálatát, köszönjük a testvéreknek az imádságát és szolgálatát, köszönjük, hogy a te néped tagjaiként jöhetünk hozzád. Imádkozunk gyülekezetünkért, és református egyházunkért, és a keresztjén egyházainkért, egyházunk, népünk vezetőiért. Könyörgünk a békéért, Urunk, hogy érjen véget a háború, és legyen béke amiben mi hálát tudunk neked adni. Imádkozunk a kárpátaljai magyarokért, kárpátaljai református gyülekezetekért, és mindazokért, akiket megpróbál ez a mostani időszak. Légy kegyelmes hozzánk, és tarts meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt fennhangon is imádkozunk az Úr Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, egyház fenntartási hozzájárulást és más adományokat. Kedves testvérek, két szomorú eseményre is felhívom a gyülekezet figyelmét, gyülekezetünk két tagjának a temetésére. Benedek Csabáné, gyülekezeti tagunk, testvérünk búcsúztatása június 1-én, szerdán 10 órakor lesz a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójában. Június 7-én, ez kicsit később, kedden 11:30-kor a Somogy megyei Kiskorpádon Ódor Imréné gyülekezeti tagunknak a búcsúztatása lesz családi körben. Az Úristen vigasztalását kérjük a gyászolók, a családtagok részére. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. A ránk következő héten, kedden, szerdán és csütörtökön 18 órakor tartunk bűnbánati alkalmat. Szeretettel várjuk mindhárom alkalomra a testvéreket. A kedden természetesen lesz kórus is. A bibliaórák, a szerdai bibliaórák így most elmaradnak. Ránk következő vasárnap, már a pünkösd vasárnap, a bűnbánati alkalmak emiatt vannak. A pünkösd vasárnap gyermekisten tiszteletet is tartunk, megterítjük az úrasztalát, és a kórus szolgálata is gazdagítja majd a pünkösd vasárnapi istentiszteletünket. Pünkösd hétfőn úrvacsora lesz, és pünkösd hétfőn legátus lesz újra a gyülekezetben. Serfőző Dániel, negyedéves teológiai hallgató fog közöttünk szolgálni az ige hirdetéssel. Számára most is gyűjtünk legátumot, akár már a mostani vasárnaptól kezdve lehet erre a célra adakozni. Ugye ilyenkor a teológusoknak a tanulmányait, életkezdését támogatják a gyülekezetek ezeken az alkalmakkal, erre szoktunk adományt gyűjteni. Szeretettel ajánlom a iratmissziónak a lehetőségét, különösen is most a gyermeknapra vannak olyan könyvek, amiket gyerekeknek lehet venni, ajándékozni különböző korosztálynak. Egyben hirdetem, hogy akik már kifizették, átvehetik a Duna Karnevára gálára szóló jegyeket az iratmissziós asztalnál. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén előbb a záróéneket énekeljük, majd vegyük az áldást, és legvégül nemzeti imádságunkkal fejezzük be mostani Isten tiszteletünket. A 434. dicséret a záróénekünk, vezess Jézusunk! áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.